Mai előadást a tantárgyhoz kapcsolódó követelményekkel kezdeném. Azért is, mert utólagos engedelmükkel beleolvastam a hallgatói levélistába, és ha megengedik ezt, akkor továbbra is meg fogom nézni a tárgynak a levelező listája. Tehát a levelező listájába beleolvastam, és ott néhányan kérdezték, hogy vajon változott-e, vagy valami módosult-e a tantárgynak a követelményrendszere. Ha röviden akarnék erre válaszolni, akkor azt kell mondanom, hogy nem változott, tehát ugyanaz a követelményrendszer, mint a tavaly előtti években. Ennek a részletei a következők. A tantárgyhoz kapcsolódik két darab nagy ZH. A nagy ZH 1-es, amely 60 perc időtartamú, 3.-19-én fogják önök megírni, és hétfőre első napon 8 és 10 óra között. Hát a 8 és 10 óra az persze jóval hosszabb, mint a 60 perc. A lényeg az, hogy 8 óra 15-kor kezdik. Tehát a kezdési időpont 8 óra 15. Összesen 40 pont érhető el ebből az 1-es ZH-ból, amely úgy tevődik össze, hogy 5 darab kiskérdés, két pontos kvantumokban, és utána, vagy ezzel együtt egy 30 pontos nagy feladat tartozik hozzá. Összesen, egy darab igen, összesen tehát 40 pont érhető el. Az külön számítani fog, hogy hány pontot érnek el ebből az EH-ból, de úgy is meg lehet szerezni a tárgyból a jegyet, hogyha ez akár eredménytelen is. De későbbiekben majd mindjárt elmondom, hogy hol fog számítani. Az EH akkor eredménytelen, hogyha az elért pontszám 18 vagy annál kisebb. A második ZH 90 perces, 5.-11-én írják, ez pénteki napon és időpont 16 óra 15. Tehát az időkeret az 16 és 18 között lesz majd kijelölve, de 16-15-ös kezdési időponttal fogják írni. 60 pont érhető el, 10 darab kiskérdés, megint csak két pontosak, és két darab nagy feladat, mindegyike 20 pontos lesz. A második ZH eredményes, hogyha nagyobb, mint 27 pontot érnek el, illetve eredménytelen, hogyha kisebb egyenlő 27 pontot érnek el ebből a 40-ből. Három darab házi feladatot adunk ki a fél év során. A kiadási időpontok a heteket, 3., 5., illetve 8. héten lesz kiadás, és a beszedés 5., 7., illetve 12. hétre esik elvileg. Azonban ezt úgy igyekszünk majd időzíteni, hogyha esetleg valamivel ütközik, akkor lehet itt egy hét általában késlekedés, tehát plusz egy hetet szoktunk még engedni, hogyha valamivel ütközik. Előbbre semmiképpen nem hozzuk, tehát az előbrehozás semmiképpen nem történik meg. A tantárgy honlapján a Neptun kódjukkal lehet ezt a házi feladatot letölteni. Tehát minden egyes házi feladatot a Neptun kód alapján tudják önök letölteni és kinyomtatni, és a kinyomtatott feladatlapot az pedig mindenképpen a feladathoz mellé kell tenni, tehát azzal kell kezdeni a feladatnak a kidolgozását. A tantárgyból ezek után is így összességében 120 pont érhető el, ugye 40 plusz 60 az 100, és a házi feladatok mindegyike 10 pontos, de csak a két legjobbat vesszük figyelembe. Ezért a két legjobbnak a figyelembevételével ugye 10 pontos feladatokról van szó, házi feladat mindegyike 10 pontos, és így a két legjobb házi feladat figyelembe vételével maximum 20 pont érhető el. Összesen 120 pont, az elégséges szintje az 59-től kezdődik, és 59 ponttól 71-ig tart. Ha valaki netántán optimista, vagy nagyon-nagyon tudja a tantárgyat, és egyedül a 2-es ZH-ra jön el, azt megírja 59 vagy 60 pontra, akkor ezzel az elégségese megvan. Ettől azért óvnék mindenkit, hogy erre játszon, mert volt olyan hallgató, akinek elégséges szintet nem érte el a félévi teljesítménye, és amikor megkérdeztem, hogy hány házi feladatot adott be, akkor kiderült, hogy csak egyet. És hát azt a pontszámot, amit a házi feladat beadásával elérhetett volna, azt viszont ő nagylelkűen hát mellőzte. Ilyen módon akár 10 pontot érhető második házi feladatot azt nem is próbálta meg. A harmadikról meg ne is beszéljünk, mert ugye elképzelhető, hogy nem a 2-es házi feladat sikerül jobban, hanem lehet, hogy a harmadik. Így azt javasolnám, hogy mindenki adja be a harmadik házi feladatot is. Volt egy olyan fél év, amikor kísérletet tettünk arra, hogy mind a három házi feladatot figyelembe vegyük. Ez olyan módon történt, hogy az egyik házi feladat, a leggyengébb házi feladatot feles pontszámmal vettük figyelembe. Cél, mi volt a célunk ezzel? A cél az volt, hogy a hallgatókat ösztönözzük arra, hogy mind a három házi feladatot beadják. Ez nem érte el a célját, tehát nem vettük észre, hogy nőtt volna a beadott házi feladatok száma. Viszont másik oldalról meg a hallgatók, miután kiderült, hogy mennyi az összpontszámuk, ezek után azzal jöttek, hogy hát egy-két pont még kellene az elégségeshez, egy-két pont még kellene a ketteshez, és így tovább. Ezért úgy döntöttünk, hogy visszaállunk az eredeti rendre, tehát két legjobb házi feladatot veszünk csak figyelembe, és a harmadik házi feladatot abban az esetben mégiscsak megnézzük, hogyha valaki kétesre áll. Tehát nem eleve beépítjük a harmadik házi feladatot, hanem utána, ha az beadta, akkor ez jelenthet pluszpontokat, de nem ehhez képest keresgéljék majd önök a pluszpontokat, hanem ez jelent valamiféle olyan pluszpontszámot, amellyel lehet javítani majd a fél év eredményt. Miért számít az, hogy egy ZH eredményes vagy eredménytelen? Az előzőek alapján, vagy elmondottak alapján gyakorlati jelentősége eddig nincsen, mert ugye csak az összpontszám számít. Azonban mégis van ennek valamilyen jelentőség, ez a jelentőség pedig a következő. Az eredménytelen ZH, amennyiben két darab eredménytelen ZH-t érnek el, akkor abból egy darab pótolható. És bármelyik eredményes ZH pedig javítható. Tehát akinek, ez szépen le van írva a tantárgy követelmények között, csak nem biztos, hogy azonnal érthető, ezért részletezem. Tehát ha valaki két darab eredménytelent ír, akkor abból az egyiket, tetszőleges, hogy melyiket, azt javíthatja. Pótolhatja. Két eredménytelenből. Ha valakinek van egy darab eredménytelen és egy eredményes, akkor az eredménytelent azt pótolhatja, az eredményes pedig javíthatja. Tehát akár mind a kettőt a pótzéha alkalmával újraírhatja. Akinek pedig két eredményes van, az pedig mind a kettőt javíthatja. Tehát abban az esetben, hogyha valakinek két darab eredménytelen ZH-ja volt, akkor csak az egyiket újrázhatja meg, a másikat viszont nem. A pótzéha időpontját azt én nem írtam föl, de pótzéha időpont az 5.18. Ha ez eléggé távoli időpont, ha ez valakit most már érdekelne, 5.18-án lesz a pótzéha. Ugyancsak péntek, 10 órától. Van esetleg kérdés a tantárgy követelményeihez? Ha nincsen kérdés, akkor a levlistával kapcsolatban egy utolsó mondatot még mondanék. Én azért olvasgattam a levlistát már egy évvel ezelőtt is, és aztán egy hallgató az küldött nekem egy meghívót, és be is regisztráltam, tehát tudtam is írni a levlistára, mert ott elég sűrűn előfordultak olyan kérdések, amire érdemes volt válaszolni. Lehet, hogy önök könnyebben írnak a levlistára kérdéseket a többiek számára, vagy a többiek felé, és az előadónak mondjuk kevésbé, de én amennyiben arra érdemes kérdést találtam, tehát ami esetleg az egész évfolyam számára érdekes, akkor arra igyekeztem nagyjából kimerítő válaszokat adni. Tehát ezt tenném most is, én belolvasgatok időnként a levlistába, amelyik a subjectje úgy kezdődik, hogy a hülye előadó, azt nem fogom elolvasni, amelyik meg úgy kezdődik, hogy segítséget kérnék, azt viszont megnézem, és akkor arra igyekszem válaszolni. A következő, ugyancsak a levlistán olvasott első feladattal kezdeném. Az feladat, amit a gyakorlaton elhangzott, az úgy nézett ki, hogy állapítsuk meg, hogy mi a periódus hossza egy diszkrét idejű jelnek. A feladat úgy hangzott, hogy a diszkrét idejű jel az xk egyenlő koszinusz. Volt egy amplitúdó is, egy szorzó tényező, de az a periodicitás szempontjából ugye nem számít. 0,17 pi szer k plusz 0,2 pi. Erről szólt át a feladat, hogy állapítsuk meg, hogy egyrészt ez a diszkrét idejű jel periódikus-e, másrészt ha periódikus, akkor határozzuk meg a periódus hosszat. A periodicitás feltétele, ugye azt az előadáson fölírtam, az úgy nézett ki, hogy egy jel periódikus, ha találunk egy olyan egész számot, jelen esetben ez az L, amely L egész számmal az argumentumot kiegészítve a jelet önmagát kapjuk vissza. Tehát ez lenne a periodicitásnak a feltétele. Hogy tudjuk ezt a kifejezést itt ebben a kifejezésben érvényesíteni. Ugye azt kell megnéznünk, hogy mikor is periódikus egy ilyen diszkrét jel. A koszinusz miatt az argumentum fog számítani. Az argumentum pedig azt fogja nekünk jelenteni, hogy ez a jel periódikus, akkor, hogyha az argumentum ezzel a kifejezéssel kiegészítve két pi, vagy annak egész számú többszörösével tér el. Ugye egy koszinusz, illetve szinuszos, tehát trigonometrikus függvénnyel kifejezett jel, akkor periódikus, hogyha a két pi vagy egész számú többszöröse az argumentum különbsége. És ebben az esetben ugye ugyanazt a kifejezést kapjuk vissza. Hogy írhatjuk itt ezt föl? Tehát 0,17 pi szer k plusz 0,2 pi, ez az argumentuma a baloldali kifejezésnek, és nézzük meg, hogy ugyanezt az argumentumot, hogyha fölírjuk ezzel a k kiegészítéssel, akkor mit kapunk? 0,17-szer zárójel k minusz l plusz 0,2 pi plusz a 2 pi-nek valamilyen egész számú többszöröse. Bocsánat, mondja. 0,17 után egy pi, igen. Tehát itt a pi az természetesen szorzó tényezőként szerepel. És akkor ebben a kifejezésben az argumentum szempontjából a 0,2 pi az egyszerűsíthető, a 0,17 pi k ugyancsak csak egyszerűsíthető lesz, most én csak a k-t húztam ki, ugye mert hogyha ezt kifejtenénk, akkor a zárójeles kifejezésből a szorzás elvégzés után 0,17 k pi szerepelne a jobb oldalon, azt ki tudjuk vonni, és van egy negatív előjeles 0,17 pi szer l, és a jobb oldalon pedig szerepel egy 2 pi szer m. Ilyen módon ennek a kifejezésnek az átrendezett alakja az úgy néz ki, hogy 0,17 l, vagy pi szer l, egyenlő 2 pi szer m. És akkor a feladat úgy folytatódna, hogy a m, illetve a l értékét azt meg kellene határoznunk. Az m, illetve az l-nek az értéke ebben a kifejezésben az úgy írható, hogy egy hányadosként tudjuk fölírni. Most a hányadost azt írhatom úgy, hogy 17 l per 100 egyenlő 2 m. Ez lenne akkor tovább a kifejezésem. Ami tovább írva, 17 L egyenlő 200 M. Tehát ez a kifejezés tovább írva, 17 L egyenlő 200 M-mel. És olyan egész számokat kell keresni, amely egész számok kielégítik ezt az egyenletet, és ezt az egyenletet kielégítő egész számok pedig a legkisebb egészeket keressük. Az m értéke az 17, és az l értéke az pedig 200. Ez azért van így, mert a 200 ugye felbontható primtényezős szorzat alakjára, és ez a felbontott primtényezős alak, ez azt jelenti, hogy ezek a primtényezők egyike sem található meg a bal oldalon a 17-ben. Következésképpen egyszerűsíteni tovább nem tudunk. Tehát ezt az egyenletet kielégítő legkisebb számpár az 200, illetve 17. Tehát maga a kérdés és a kérdésre a válasz az az, hogy az L értéke az 200 ebben az esetben. A feladatot meg lehet oldani egy kicsit másképpen is. Meg lehet a feladatot oldani úgy is, hogyha azt feltételezzük és azt írjuk, hogy az itt látható kifejezés, és itt folytatnám, ez egyenlő, és azért is érdemes egy kicsit más alakban is ezt fölírni, mert a továbbiakban a diszkrét idejű jelet, amelyben koszinuszos vagy szinuszos időfüggésű, akkor használni fogjuk majd a diszkrét körfrekvenciát. A diszkrét körfrekvencia ebben az esetben omegászor k kifejezésként értelmezhető, Tehát az esetünkben a diszkrét körfrekvencia az a kis omega lesz, plusz 0,2 pi, elnézést. Tehát ez lenne a diszkrét körfrekvencia, amit itt használni szeretnék. Ha ezt a diszkrét körfrekvenciát bevezetjük, akkor pedig a diszkrét körfrekvenciával és annak alkalmazásával azt írhatjuk, hogy hát ugyanezt a kifejezést, hogyha egy kicsit átrendezzük, akkor az esetünkre azt fogja mondani, hogy a omegaszor k plusz 0,2 pi az egyenlő a diszkrét körfrekvencia k minusz l plusz 0,2 pi plusz 2 pi m. Nincs különbség az előző képlethez képest, egyszerűen beírhattam volna a diszkrét körfrekvenciát az előző összefüggésbe is. A további számításban sincs eltérés, és a kifejezésünk pedig úgy fog kinézni, hogy a diszkrét körfrekvencia egy olyan alakú lehet csak, amely átrendezve a kifejezésünket L per M szer 2 pi alakú kifejezésként tudjuk csak a diszkrét körfrekvenciát fölírni. És a nagyon fontos tulajdonsága ennek a diszkrét idejű jelnek, hogy akkor periódikus, ha a diszkrét körfrekvenciánk az 2 pi-nek egész számú többszöröse. Tehát a 2 pi-nek az egész számú többszörösét kell itt figyelembe venni, mint diszkrét körfrekvencia. És ebben az esetben a kifejezésünket, hogyha tovább nézegetjük, akkor a kifejezésben a diszkrét körfrekvencia értéke az természetesen 0,17 pi. Tehát ebből a szempontból nincs különbség az előző megoldással, csak éppen annak kell teljesülnie, hogy az L és az M arányának teljesítené kell ezt a kifejezésünket, ahol a pi-vel megint csak tudnánk egyszerűsíteni, a kettest azt meghagyjuk. Tehát ugyanarra az egyenletre jutnánk, mint az előbb. Nem lenne különbség a két egyenlet között. Egyetlen különbség van, hogy célszerű a későbbiek számára megjegyezni azt, hogy létezik egy ilyen, hogy diszkrét körfrekvencia, és a diszkrét körfrekvenciának kötelező két pi-nek a megfelelő többszörösének, egész számú többszörösének lenni. Az L értéke az ebben az esetben is 200 értékű lesz, tehát a kifejezésnek az értéke az csak akkor tudja kielégíteni ezt az egyenletet, hogyha 17, illetve 200-ra választjuk meg. Mondja. Ja. Ha itt átrendezzük, akkor az fog kijönni, és teljesen jogos a kérdés, illetve a javaslat. Két pi-nek van egy M-es szorzója. Köszönöm szépen. M per L. Kösz. M per L, tehát a két érték, az egész érték az kötelezően azonos az előzővel. Jó, van egy, nem tudom, hogy a gyakorlaton megcsinálták-e a másik ilyen ehhez hasonló feladatot. A másik hasonló feladat pedig úgy nézett ki, hogy értelmezzünk egy diszkrét idejű jelet, amely diszkrét idejű jel egy koszinusz, illetve egy színusz kifejezésnek az összegeként írható föl. Tehát, hogyha egy kicsit ravaszabb a kifejezés, koszinusz 0,2 pi szer k plusz színusz 1/6 pi szer k. Ez lenne a feladat, és a kérdés az az, hogy határozzuk meg ennek a jelnek a periódus hosszát, akkor a feladatot két részre tudjuk bontani. Először is, ha meghatározzuk az egyik kifejezés, utána meghatározzuk a másik kifejezés periódus hosszát, amelyeket jelölhetjük L1-jel, illetve L2-vel, és ha megvan a periódus hossza az egyik, illetve a másik kifejezésnek, akkor vajon mi lesz az eredő, vagy az összegfüggvénynek a periódus hossza? A kettőnek a legkisebb, azt nem hallottam legkisebbet, a legkisebb közös többszöröse. Tehát először nem hallottam. Ez azt jelenti, hogy ha van egy olyan jelünk, amely jelnek a periódus hossza az L1, és itt vannak a periódusai, akkor ebben az esetben akkor lesz a két jel együttese periodikus, hogyha például az L2 az itt látható kifejezéssel írható föl periódushoz, ami lényeg lesz, hogy a legkisebb közös többszörös L1, illetve L2-re ő adja meg a közös periódus hosszat. A feladatunkban, hogyha itt ellenőrizzük, akkor azt látjuk, vagy azt tapasztaljuk, hogy az itt látható kifejezést, hogyha elkezdjük írni, az omega 1 diszkrét körfrekvencia az 0,2 pi. Ezt az összefüggést akkor most már újra nem írnám, nem vezetném le. M1 per L1 szorozva 2 pi. Be tudjuk fölírni a feltételt. És ebből a feltételből pedig azt tudjuk találni, vagy az derül ki, hogyha elő szeretnénk állítani az itt látható kifejezést, amely egyenlő 2-ször 1 per 10, hogyha kicsit megvizsgáljuk, hogy mi is ez a 0,2, akkor a 0,2 az felírható úgy, mint két darab primtényezős számláló, illetve nevező, a kettest ugye azért emelem ki, mert itt a pi-nek is megvan a kettes szorzója, tehát 2-ször 1 per 10, akkor ebben az esetben a legkisebb egész számok, amelyek kielégítik ezt a törtet, a legkisebb egész számaink a 10-es L1, illetve az 1-es M1. Nézzük meg a másik kifejezésre, ami ugyan színusz, de a periodicitás feltétele ugyanez. A kifejezést úgy tudom írni, hogy 1/6 pi egyenlő 2 pi szorozva M2, illetve L2. Ennél az összefüggésnél is azt kell megnéznünk, hogy vajon hogy tudjuk kielégíteni az egyenletünket, amely az 1/6 írható úgy, hogy 2-ször 1 per 12, és így akkor a kettest megint csak itt emiatt emeltük ki. Ezért az M2 értéke az 1, az L2 értéke pedig 12. Amit még fölírnék úgy, hogy primtényezős alakban 2x2x3, és a 10 pedig 2x5. És ezek után a legkisebb közös többszörös, az ugye a közös primtényezőket egyszer figyelembe véve, 2 legkisebb közös többszörös, ami az L, az egyenlő lesz 2, szorozva 5x2x3. 3. Tehát ugye a kettes, illetve a ötös a baloldali kifejezésből jön. Az első kettest azt már egyszer kiválasztottuk, a második kettes és a hármas az viszont még figyelembe vendő a legkisebb közös többszörösnél. És akkor ennek az összefüggésnek az értéke az 2x3x10, azaz 60. Tehát a diszkrét idejű jelnek a periódus hossza az 60 ebben a konkrét esetben. Menjünk akkor tovább. Megkérdezném közben, hogy mit gondolnak, hogy ha nevezetes lesz, akkor ez a mai nap miről is lehet nevezetes? Van-e ötlet? Maszat, jó, köszönöm szépen. Én ezt akartam, egyébként mást is mondhattak volna, nyilván rengeteg ötlet lehetett volna. Hányan hallottak erről a MASZAT nevű dologról? Néhányan hallottak. Hányan nézik most online ezt a közvetítést? Akkor nincs senkinél laptop, hogy online nézhesse. A lényeg az, hogy 11 és 13 óra között, ha minden jól megy és a csillagok megfelelően együtt állnak, akkor a felbocsájtás az meg fog történni. Tehát, hogyha innen majd az óra végén, előadás végén kimennek, akkor megnézhetik, hogy történt-e valami. És utána pedig néhány órával, ha minden igaz, akkor a MASZAT nevű mű, kis műhold, Pico műhold egész pontosan, Ez a Pico műhold, ez kommunikáció képes is lesz. Én a múlt fél évben néhány informatikus hallgatót bevittem abba a laborba, ahol részben ez a maszat készült, és ott az egyik hallgatói kérdés az volt, hogy akkor ez az a labor, vagy ez-e az a labor, amelyben minden fél évben egy ilyen műholdat építenek. Hát a válasz persze az volt, hogy azért minden fél évben nem épül egy ilyen műhold, amit föl is lőnek. Ez is 4 évig készült, és hát majd most derül ki, hogy az a befektetett munka az mennyire térül meg, amit a hallgatóink a műhold összerakásában befektettek, nyújtottak. Illetve, hogy mennyire tudják majd esetleg a többi hallgatónak ezt kommunikálni, tehát mennyit tanulnak a többi hallgató ebből, és így tovább. Úgyhogy összefoglalva azt mondanám, hogy én is nagyon kíváncsian várom, hogy mi történik ezzel a kis műholddal. Jelek. A jelekre visszatérve, a jeleknek a leírásánál még elmaradt egy-két fontos, csak a menetet egy kicsit megzavaró felírás. Ez pedig az ablakozás, az első. Ablakozás. Ablakozáson és ablakozó függvényeken, ablakozó jeleken azt értjük, hogy definiálunk olyan az amplitúdót nem megváltoztató jelet, amely valamilyen időablakban fog csak nem nulla értéket, nevezetesen egyes értéket jelenteni. Ilyen módon a kívánt jelből ki tudunk vágni egy ablakon keresztül, illetve egy ablakon keresztül tudunk a jelre rátekinteni. Ilyen ablakozó jel a diszkrét jelek körében írható K1, illetve K2 paraméterekkel, amely kifejtve 2 darab egységugrással írható le. Az egységugrás K-K1, és a másik egységugrás pedig K-K2. Tehát ezek lennének a kifejtett, vagy ez lenne a kifejtett alakja ennek az ablakozó jelnek. És hogyha az ablakozó jelet föl is szeretnénk rajzolni, akkor ennek a VVK, K1, K2 ablakozó jelnek a rajza, az úgy nézhet ki, hogy először is valahol megkeressük a K1-et, és azt fogjuk feltételezni a továbbiakban, hogy a K2 nagyobb egyenlő, mint K1, és -1, 0, 1, illetve ... K1. A K1-nél jelenik meg az egységugrás. A K1-nél megjelenő egységugrás az tartana a végtelenig, csak éppen valamelyik K2-es ütemnél kivonjuk, onnantól kezdve kivonunk belőle egy hasonló amplitudójú, egész pontosan ugyancsak egyes amplitudójú egységugrást, és ilyen módon az fog történni, hogy a K2 előtti ütem, a K2-1-es ütemnél ott még egyes amplitudójú lesz, és a K2-es ütemnél már nulla, és onnantól kezdve nulla amplitudójú jelet fogunk kapni. Tehát az ablakozó függvény, amennyiben így definiáljuk K1 és K2 pozíciókkal, ütemekkel, akkor ebben az esetben a hossza az K2 és a K1-nél egyel kisebb, tehát egy ütemmel kisebb, mert amikor a K2-es értéket elérjük, azt a pontot és azt az ütemben lévő függvényértéket kivonjuk, és ezzel a K2-es ütemnél nulla amplitúdójú jelet fogunk kapni. Ugyanígy definiálhatjuk a folytonos idejű rendszereknél is. Hát itt, amit felrajzoltam, ez a diszkrét idejű rendszer volt. A folytonos idejű rendszereknél egy ablakozó jel, az úgy nézhet ki, hát külön, hogyha felrajzoljuk, akkor T-vel, T1-el, illetve T2-vel, de a lényeg az ugyanúgy néz ki, hogy egy epsilon T-T1 minus epsilon T-T2 kifejezéssel írható föl. Tehát folytonos idejű jelekre ugyanígy definiálhatunk ablakozó függvényt. Ha ezeket a jeleket már ismerjük, akkor tovább mehetünk és tovább nézhetjük azt a jelleírást, amelyet a múlt alkalommal már egy kicsit megnéztük, csak ott szeretném folytatni, mert az óra végén már nagyon kellett sietnünk. Ez pedig egyrészt a folytonos idejű jelek körében folytatnám. A folytonos idejű jelek körében a múlt előadáson definiáltuk az egységugrást, tehát definiálásra került az egységugrás. A mostani alkalommal újra egy kicsit nagyon röviden körbejárnám az egység intenzitású impulzust, tehát az egység impulzust egy kicsit újra megnéznénk. Az egység impulzus, vagy egységnyi intenzitású impulzusról volt szó a múlt alkalommal. Az egységnyi intenzitású impulzus definíciószerűen úgy néz ki, hogy egy olyan impulzus, aminek az integrálja az egységnyi lesz. Tehát ebben az esetben, hogyha nagy T-vel értelmezzük a kiterjedését ennek az egység intenzitású impulzusnak, akkor az egység intenzitású impulzusnak a magassága az 1 per nagy T kell, hogy legyen. Ekkor az integrálja az pontosan 1. Tehát ez a kifejezés adja meg az egység impulzust. Az egység impulzus az írható úgy is, hogyha T-vel, illetve nagy T-vel értelmezem, akkor lényegében a fölötte lévő kifejezés, amit itt éppen az ablakozóásra írtam föl, az ablakozó függvénynek megfelelő függvénnyel tudom ezt fölírni. Ugye lényegében egy olyan ablakot kell fölírnom, amely ablak nullától indul, és nagy T-nél ér véget. Ilyen módon ennek a kifejezésnek az értéke epsilon T mínusz epsilon T mínusz nagy T-vel írható. És mekkora az amplitúdója? Az amplitúdója 1 per nagy T, amit hogyha szorzó tényezőnek írunk, akkor ez 1 per nagy T-ként írható föl. Tehát így tudjuk értelmezni az egységnyi egységimpulzust, amely egységimpulzus egy nagyon fontos szerepet fog játszani a további vizsgálatoknál. Az egységimpulzusnak a használata azonban úgy fog történni, hogy ezt a véges impulzust, ezt szeretnénk valamilyen módon keskenyebbé tenni. Miért jó az, hogy keskenyebbé tudjuk tenni? Hát ez azért szükséges, és azért lesz számunkra fontos, mert az ablakozásról is azt mondtam, hogy ugye az ablakozással egy ablakon keresztül tekintünk a jelre. Ha ennek az ablaknak a szélessége véges, tehát ennek az ablaknak is a szélessége véges, ahogy itt látszik, akkor ezen a véges szélességű ablakon a jelből egy véges hosszúságú darabot tudunk kivágni. De elképzelhető az is, hogy a jel ezen véges szélességű darabon belül változik. Ha a jel lassan változik, akkor nincs probléma. Ha viszont a jel gyorsan változik, akkor lehetséges, hogy egy véges szélességű ablakon belül a jel megváltozik. És nem tudjuk ezen ablakon keresztül megfelelően megfigyelni. Csak az integrálját fogjuk látni. Ez ugyanolyan, mint hogyha valaki elképzel egy objektívet, tehát egy fényképezésnél használatos objektívet, és a fényképezésnél használatos objektíven a nyílást csökkenti, tehát a rekesznek a nagyságát csökkenti. Ezzel ugyanazt a hatást éri el, hogy ha a rekesznek a szélességét csökkentem, akkor a rekesz szélességének a csökkentésével egyre kisebb nyíláson keresztül tekintek a külvilágra, illetve hát a kétdimenziós jelre. A kétdimenziós jel ugye az a kép, amit ez a fényképezőgép objektívja lát. Miért jó az, hogyha a nyílást csökkentem, tehát a rekeszt méretét azt csökkenteném ebben az esetben is? Milyen hatást érek el egy fényképezőgépnél, hogyha a rekesz az csökken? Ez a káros hatás, illetve a nem kívánt hatás, hogy kevesebb fény jut be. Ez igaz, kevesebb fény jut be. A kép be fog mozdulni, mert hosszabb ideig kell exponálnom. Kevesebb fény jön bent, tehát a hosszabb ideig kell az exponálást végrehajtanom. Tehát be fog mozdulni. De milyennek fogom látni, milyen kép keletkezik? Tehát egy nagyon kicsi rekeszen, nagyon kicsi nyíláson blendén átengedve ezt a fényt és ezt a képet, vajon milyen lesz az úgynevezett mélységélessége? Nem tudom a mélységélességről. Nagy lesz a mélységélessége. A mélységélesség azt jelenti, hogy mely távolságtartományok belül fogok éles képet kapni. Ez azt jelenti, hogy ezen alkalmazás esetében egy nagyon nagy távolságtartományon belül éles képet kapok. És emellett még az is igaz lesz, hogy ennek a nagyon nagy mélységélesség tartományban éles képnek még az lesz a jelentőség, hogy a felbontása is jó. Tehát jó lesz a felbontás ennek a képnek. Tehát amikor a teljes objektívet használom, és teljes rekeszt, teljes nyilást használok, akkor azon kicsit elmosódottabb képet kapok, ha viszont leszűkítem ezt a nyílást, akkor viszont élesebb képet, mélységélességben nagyobb képet kapok. Tehát magának a képnek a minősége jobb lesz. De ennek az ára az, hogy hosszabb ideig kell exponálnom, és a hosszabb idő exponálás pedig lehet az, vagy eredményezhet olyan hatás, hogy elmozdul a felvételnek a tárgya. Tehát lehet, hogy ilyen problémám lesz. De másik oldalról viszont a képnek a minősége az ezen esetleg javít, segít, hogyha ezt ilyen módon készítjük, vagy ilyen módon hát alkalmazzuk. Nézzük azt, hogy tudjuk itt akkor a T tart nulla esetet tekinteni. Ezt az egységimpulzust, ha T tart nullához, ebből származtatjuk le a Dirac impulzust. Ezt hívjuk Dirac impulzusnak, és a Dirac impulzus formálisan a nagy T tart nullához az egységimpulzus kifejezésével írható föl. Tehát ez lenne a kifejezésünk, amit formálisan föl tudunk írni. Ha jelölni kellene az itt látható Dirac impulzust, a Dirac impulzus jelölése a gyakorlatban úgy történik, hogy egy végtelen hosszúságú, ugye végtelen hosszúságú, mert hogyha a t-nek az értéke tart nullához, akkor az amplitúda az tart végtelenhez. Tehát az 1 per t az végtelenhez fog tartani. Egy végtelen hosszúságú, függőleges vonalat kellene rajzolnunk. Ehelyett megelégszünk egy ilyen nyillal. Ha a továbbiakban esetleg Dirac impulzusok egymás utáni serege fog megjelenni, és ezeknek amplitúdója is van még, tehát azt mondjuk, hogy 3-szor Dirac t, 5-ször Dirac t, akkor azt szokták alkalmazni, hogy ezt a nyilat olyan magasságban rakják, amilyen ez az a szorzó amplitúdó lesz. Tehát 3, illetve 5 magasságba fogják rakni, különböző magasságot. De egyébként maga ez a Dirac impulzus végtelen magasságig fog terjedni. Úgyhogy ez mindenképpen megjegyzendő és fontos, hogy ezt tudjuk és ezt figyelembe vegyük. A következő része, hogy milyen tulajdonságai vannak ennek a Dirac impulzusnak. Tulajdonságok. A Dirac impulzus tulajdonságai egyrészt, az előbb már mondtam, végtelenhez fog tartani az amplitúdója, nem korlátos. Nem korlátos. A második viszont abszolút integrálható. Maga a Dirac impulzus egy pozitív értékű függvény, ennek a pozitív értékű függvénynek az abszolút értéke is önmaga, és az egységimpulzus egységnyi integrál, tehát az integrálnak az értéke egységnyi, az megtartódik, akkor is, hogyha a t értékével nullához tartunk. Tehát maga az integrál kifejezés, mínusz végtelentől plusz végtelenig, delta t, d, vagy hát írhatnám tauval is, most én ezt t-vel írtam, sőt, ennek az abszolút értéke is, az továbbra is egységnyi lesz. Tehát integrál Dirac t abszolút érték dt-vel, mínusz végtelen plusz végtelen között, ez továbbra is egyes értékű lesz. Mennyi az energiája? Energiája, mi is az energia? Az energia az amplitúdon négyzet integrálja, tehát ebben az esetben a Dirac négyzet integráját kellene fölírnunk, az energiája az végtelen. Tehát egy ilyen Dirac impulzusnak az energiája végtelen lesz. Nézzük meg, hogy tudjuk használni. Használata. Tehát van egy olyan függvényünk, amely egy nulla hosszúságú, vagy nulla szélességű, a magassága az végtelen, de vajon hogy tudjuk és mire tudjuk ezt az impulzust használni? Az impulzus használata lényegében, ahogy az előbb elmondtam, ablakozásra fog történni, vagy arra fogjuk használni. Ez az ablakozás viszont azt fog jelenteni, hogy ennek a Dirac impulzusnak a haszna az, hogy valamilyen mintát, ez egy valamilyen pontban egészen pontosan, valamilyen pontban mintát vesz a függvényünkből. Nézzük meg, hogy hogy tud mintát venni a függvényből. A mintának a vétele az általánosan az itt látható integrállal lesz majd fölírható, t minusz nagy t, dt-re. Tehát minden olyan esetben, amikor a Dirac deltát fogjuk használni, azokban az esetekben egy integrál kifejezésben fog szerepelni ez a Dirac delta, és az integrál kifejezésben a Dirac deltának egy szorzója lesz, szorzó tényezője, ő pedig egy függvény. Most nézzük meg, hogy mi történik ebben a kifejezésben. Ebben a kifejezésben azt látjuk, hogy a Dirac deltának az értéke nem nulla, ha t nem egyenlő nagy t-vel. Nem nulla, ha t egyenlő, bocsánat, t egyenlő nagy t-vel. Az értéke az egyenlő nullával, ha t nem egyenlő nagy t. Tehát ennek a kifejezésnek ez a két tulajdonsága, ami ismert. A tulajdonság az az, hogy nem nulla értékű a függvény, ha a t egyenlő, kis t egyenlő nagy t-vel. Hát a nem nulla egész pontosan végtelen lenne, de most maradjunk abban, hogy nem nulla. És nulla az értéke viszont, ha a t nem egyenlő t-vel. Mi történik akkor, hogyha két függvényt szorzunk egymással, és ennek a két függvénynek a szorzata, az egyik szorzó tényező olyan, hogy ő nulla mindenhol, ahol a t nem egyenlő nagy t-vel. Ugye, hogyha ez igaz, hogy ezt figyelembe vesszük, akkor ez azt jelenti, hogy csak ott kell ezt a függvényt figyelembe vennünk, ahol a szorzó tényezője nem nulla. Mert mindenhol, ahol nullával szorzunk egy függvényt, ott a szorzat az nulla értékű lesz. Tehát ezt a függvényt csak ott kell figyelembe venni, ahol a Dirac deltának az értéke nem nulla. Mert mindenhol máshol, ahol nulla, ott a szorzat eredménye is nulla lesz. Tehát az integrálásnál nem veszük figyelembe. Ebből akkor az következik, hogy ahol viszont egyetlen egy pontban a kifejezés értéke nem nulla, ott ez a függvény egyetlen egy értéket szolgáltat. F nagy T értékű lesz. És ez kiemelhető ebből a kifejezésből. És ha ezt kiemeltük, akkor egyetlen egy kifejezésünk marad ebben az összefüggésben, ez pedig a Dirac impulzusnak az integrálja. És a Dirac impulzusnak az integrálja az továbbra is mínusz végtelen, plusz végtelen között egyes értékű. Tehát ebben az esetben ez az integrál, ez továbbra is egyenlő egyel. Tehát mindaz, ami számunkra fontos ebből a kifejezésből, az az lesz, hogyha egy tetszőleges függvényt egy Dirac impulzussal szorzunk, akkor a függvénynek az értékét kapjuk a Dirac impulzus helyén. Tehát ahol a Dirac impulzus nem nulla értékű, ott megkapjuk a függvénynek az értékét. Ha a nagy t-nek az értéke éppen nulla lett volna, akkor f nulla értéket kaptuk volna vissza. Elnézést, én gerjedek, csak nem tudom, hogy melyik irányba forduljak, hogy a gerjedés megszüntessem. Tehát az itt látható kifejezést fogjuk megkapni. Összefoglalva, a Dirac impulzus nem is függvény. A Dirac impulzus az egy disztribúció, amely disztribúcióra valószínűleg azt mondanák, nem a disztribúcióra, hanem erre a néhány gondolatra azt mondanák az igazi matematikusok, hogy azért ezt jóval alaposabban kéne tárgyalni, és egy fél évig ezzel kéne foglalkozni, hogy ez a Dirac impulzus, ez hogyan kezelendő, és mit kell vele tennünk. A mi tárgyunkban elegendő, hogyha a Dirac impulzusról ezt tudjuk, és az összes többi tudnivalót, az, hogy ennek a deriváltja milyen, az, hogy ennek a további részei milyenek, az, ami nem foglalkozunk, és nagy valószínűséggel a informatikus vagy a mérnökök gyakorlatában ez nagyon kevéssé fog előkerülni. Tehát ezt nem is részletezném tovább. Ha viszont tovább nézzük, hogy mit tudunk a folytonos idejű jelekkel végezni, és nézzük meg azt, hogy a folytonos idejű jelek műveletei milyenek, akkor amely műveleteket a folytonos idejű jeleken végezni szeretnénk, azok az összeadás, kivonás, tehát nagyon egyszerűen néhány olyan jellemző művelet, amit nagy valószínűséggel viszonylag egyszerűen föl tudunk írni. Összeadás, kivonás, konstanssal történő szorzás. A konstanssal történő szorzás ugye nyújtást jelent, vagy zsugorítást, attól függ, hogy mekkora ez a nagy A, kisebbe vagy nagyobbe, mint egy. És időbeni eltolást. Ezek lennének a legfontosabb folytonos idejű jeleknek a jeleken végzett műveletek. Azonban van egy negyedik ilyen folytonos idejű művelet, ez pedig a differenciálás. Differenciálás, deriválás. A folytonos idejű jeleknek a deriválása az azért is fontos a mi további gyakorlatunkban, mert sok esetben előfordul az, hogy folytonos idejű függvényeket kell a feladatokban deriválnunk, és ezek a függvények viszont szakadásos függvények. Tehát az a nagyon problémás eset, amennyiben egy függvény nem folytonos, és mégis deriválnunk kell. Ezt általánosított differenciálás vagy deriválás műveletével fogjuk majd leírni. Tehát azt mondjuk, hogy amennyiben a függvény nem folytonos, ebben az esetben a szakadásos függvények esetén általános deriválással fogjuk tudni ezeket a műveleteket elvégezni. Mit értünk ilyen módon a deriválás definíciójának? A deriválás definícióján azt érthetjük, hogy egy függvényre nullától t-ig, hogyha integráljuk, és egy függvénynek a differenciál hányadosát vesszük, akkor ebben az esetben megkapjuk, ugye a primitív függvényét nagyon egyszerűen meg tudjuk határozni el az x vesző tau-nak, primitív függvény éppen az x lesz, és akkor xt mínusz x t nulla. Tehát ez a kifejezés adja meg a deriválásnak a definícióját. A feladat és az általános deriváltnak a kifejezése, az pedig így írható föl, hogy integrál t nullától t-ig x vesző tau d tau. És ugye az átrendezést végzem csak el, az átrendezés eredményeképpen plusz x t0. Tehát van egy függvény kezdőérték, a függvény kezdőértékét azt hozzá kell adni az átrendezés értelmében ez az integrálhoz. És ezek után ez az integrál megadja az úgynevezett általánosított deriváltnak a definícióját. Ez lenne az általánosított derivált definíciója, vagyis ha ebben a kifejezésben egy függvény, amelynek keressük az általánosított deriváltját, az ezt az egyenletet kielégíti, tehát a deriváltja, amit keresünk, őt integráljuk, és megkapjuk az eredeti függvényt, akkor ebben az esetben megtaláltuk az x vesző, mint általánosított deriváltat. Hát ez lehetne egy kicsit nehéz, vagy mehetne egy kicsit nehezen, mert hogy vajon hogy tudjuk kitalálni ezt a függvényt, ehhez van néhány alapszabály. Ilyen alapszabály például, hogy az általánosított deriváltja az epsilon vesző tau kifejezésnek, hogyha ezt szépen fölírjuk, akkor vajon hát mi is lesz az a kifejezés, és azt kapjuk ebből a kifejezésből, hogy az itt látható kifejezésünk, ha mínusz végtelentől integráljuk a kifejezésünket nagy t-ig, akkor természetesen visszaadja az epsilon t kifejezést, tehát ez rendben is lenne, mert ezt várjuk. Viszont vajon melyik lenne az a függvény, amit ide behelyettesítve megadja nekünk az itt látható kifejezést. És erre pedig azt tudjuk mondani, hogy az előzőek alapján, az előbb megnézegettünk, az előzőek alapján hát azt láttuk, hogy van egy olyan függvényünk, amely függvénynek az integrálja, az pontosan egy egyes amplitúdót ad, és ez a függvényemnek az integrálja pont egyes amplitúdót ad, az éppen a Dirac delta kifejezés lesz, és ebből azt láthatjuk, hogy a Dirac delta az éppen kielégíti ezt az egyenletet, és a Dirac delta, amennyiben kielégíti az egyenletet, őt nevezzük az egységugrásnak, az általánosított deriváltjának. Tehát az általánosított deriváltja az egységugrásnak, d per d, t kifejezéssel írva, az általánosított deriváltja az egységugrásnak a Dirac delta lesz. Ha viszont ezt a kifejezést így nem tudnánk kitalálni, akkor egy nagyon egyszerű ábrát szeretnék mutatni, és ezt még fölrajzolnám. Ez a nagyon egyszerű ábra pedig azt akarja önöknek megmutatni, hogy ha elképzelünk egy ilyen függvényt, amelynek egy az amplitúdója, és egy nagy t ideig lineárisan növekszik ez a függvény, akkor ennek a függvénynek a deriváltja a d per dt függvényünk, ugye nagyon jól látjuk, hogy ez a függvény, amelynek a deriváltját keressük, ez a függvény konstans deriváltal rendelkezik egészen addig, amíg el nem érjük a nagy t értéket, és utána, illetve előtte nulla értékű ez a függvény, és ez a függvény pedig, ez a konstans deriváltja, ez éppen egyenlő 1 per nagy t-vel. Tehát ez a függvény, amit itt fölírhatunk, fölvehetünk, mint a deriváltja a fölötte lévő függvénynek. Mi történik akkor, hogyha a t-értéke tart nullához? Ha a t-értéke tart nullához, akkor a felső ábrán látható függvényünk az tartani fog az egységugráshoz. Az epsilon t egységugrásunkhoz, ugye az egyes amplitúdójúhoz, és az ő deriváltja t szerint, nézzük meg, mi lesz, hogyha a t tart ugyancsak nullához, a nagy t tart nullához. Ebben az esetben az alsó ábra, kifejezése az előbb láttuk, tartani fog a Dirac deltához. Tehát összességében ilyen módon is be lehet látni, most ez egy ábra kettős ugyan, de ilyen módon is be lehet látni azt, hogy az egységugrásnak az általánosított deriváltja a Dirac delta. Ezt, hogyha a határátmenet képzést elvégeznénk, és ezt tovább számolnánk, akkor így is be lehetne látni, de most két esetet írtam föl, az egyiket egy összefüggéssel, a másikat pedig itt látható ábrákon, és ebből mind a kettőből ugye azt látjuk, hogy az általánosított deriváltja az egységugrásnak az a Dirac delta. A továbbiakban én azt kérném, hogy tartanánk egy 10 perc szünetet, azért is kérném, mert a múltkor itt a táblatörléssel meggyűlt a bajom, és akkor folytatnánk 10 perc múlva az órát. Azt javasolnám, hogy akkor kezdjük a második órát. A szünetbeli egyik kérdés, illetve megbeszéltünk néhány görögbetűt, ennek kapcsán én fölírtam azon görögbetűknek a magyar megfelelőjét, vagy a kiírását, amit használni fogunk. Amit itt látnak, azok, tehát néhány görögbetű, amit a továbbiakban valószínűleg használni is fogunk, és az egyik kollega elmondása szerint, és valószínűleg úgy van, én több esetben eltévesztettem, hogy megcseréltem görögbetűket. Nem hallanak semmit. Nem tudom most mi történt, mert ha tényleg kontakthiba volt, akkor lehet, hogy itt sikerült megoldani. Forrasztópálka nélkül. A feladat az a következő lenne. Tekintsünk egy viszonylag egyszerű függvényt. Erre a függvényre nézzük meg, hogy az általánosított derivált hogyan néz ki. Hogy tudjuk meghatározni? Tételezzük fel, hogy ezen függvény T1, illetve T2 időpillanatokban, illetve a nulla időpillanatban nevezetes értékekkel rendelkezik. Nulla előtt nulla értékű a függvény, T2 nagyobb esetén pedig ugyancsak nulla értékű, és köztük pedig lineárisan növekvő függvényértéket kapunk. Hogyha ezt a függvényt elnevezzük X1 T-nek a nulla nagy T1 között, és X2 T nulla, T1 és T2 között, akkor a feladat ennek az X T függvény az általánosított deriváltjának a meghatározása. Tehát nézzük meg, hogy írható föl az XT függvénynek az általánosított deriváltja. Maga az XT függvény ugye úgy néz ki, hogy X1 XT szorozva. Az XT egy függvény egészen egyszerűen egy XL arányos és megfelelő meredekségű függvény lenne. De ebből a függvényből, hogy megkapjuk a 0 és T1 közötti függvényt, ablakon keresztül nézünk rá, ugye? Tehát szorozzuk egy ablakozó függvénnyel, amelynek az értéke, vagy az argumentuma T0 és nagy T1. Jó, tehát egy olyan ablakon keresztül nézünk rá, amely 0 és nagy T1 közötti ablak, plusz az X2T, szorozva ez ugyancsak egy ablak, amely T, nagy T1 és nagy T2 függvény. Tehát fölírtuk a függvényünket. A következő az X vessző T-nek a meghatározása. Az X vessző T a formális deriválás szabályai szerint működik, tehát egy szorzat függvénynek a deriváltját úgy kapjuk, hogy az első szorzó tényező deriváltja szorozva a másodikkal, és igen. És utána pedig az első szorzó tényező szorozva a másodiknak a deriváltjával. A következő része a feladatnak úgy néz ki, hogy az ablakfüggvény deriváltja T vessző, nulla vessző, T1, plusz X1 derivált T, szorozva az ablak, a nulla az utána jön, T vessző, nulla vessző, T1, és plusz, következik a második, a függvénynek a második része, a deriváltja az ablakozó függvénynek, T1, T2, X2, T, plusz X2 vessző, T, szorozva az ablak, T vessző, T1, vessző, T2, egyenlő. És akkor nézzük meg, hogy hogy is tudjuk felírni az itt látható kifejezésekkel az ablakfüggvény deriváltját. Ugye az ablakfüggvény deriváltja lesz az egyetlen kérdés, hogy van egy ilyen ablakfüggvénynek, hogy néz ki a deriváltja. Az előző táblán, az előző előadás részben azt mutattuk meg, hogy egy egységugrásnak a deriváltja, általánosított deriváltja egy Dirac delta. Ha tudjuk ezt, akkor azt is tudjuk, hogy az ablakozó függvény, ez két darab egységugrásból áll. Szerepel benne egy egységugrás pozitív, és szerepel egy egységugrás negatív irányban. Ugye? Tehát plusz egyes irányban ez a induló pontban, nullában, és van egy mínusz egyes, az pedig a T1-es időpillanatban. Ilyen módon akkor, hogyha ezt föl szeretnénk írni, akkor tekintünk egy Dirac impulzust a T egyenlő nullában, és mínusz egy Dirac impulzus a T egyenlő T1-ben. Ez lenne az első rész az összefüggésnek. Utána tovább folytatjuk. A következő rész az X1 vessző T, szorozva az ablakozó függvény 0 T1-re, plusz megint csak a Dirac T1 időpillanatban és a Dirac T-T2-es és majd tovább egyenlő. A kifejezésünk, hogyha ezt értelmezni szeretnénk, akkor az értelmezésnél azt kell tennünk, hogy megvizsgálni, hogy vajon mit tudunk összevonni ebben a kifejezésben. A kifejezés összevonásánál először is azt látjuk, hogy ez a kifejezés, amit itt látunk, meg ez a kifejezés, amit itt látunk, ezek azonosak. Tehát ezt a két összetevőt, hogyha tekintjük, megpróbálkozom akkor egy elemcserével, próbáljuk meg így. A következő része a feladatnak ugye az, hogy ezeket az összevonásokat végezzük el. Az összevonások azok egyrészt a T- nagy T1 szorzó tényezőt kiemelhetjük. A kiemelés eredményeképpen azt kapjuk, hogy megjelenik az x2t mínusz x1t kifejezés. Ugye ez lenne a bekarikázott és azoknak a szorzótényezőiként. A következő, hogy vajon ennek a Dirac impulzusnak és ennek az időfüggvénynek a szorzata, ez mit ad? Ugye azt kéne megnéznünk, hogy egy Dirac impulzust megszorzunk egy olyan függvénnyel, amely függvény a Dirac impulzus nem nulla helyén, nulla értékű. Most itt fölmerül az a kérdés, hogy egy végtelent szorzunk egy nullával, akkor vajon mi ilyen eredményt fogunk kapni. Ezeket az eseteket úgy tudjuk elvégezni, lényegében megint csak a matematikát egy kicsit nem nagyon erőltetve, hogy ennek a függvénynek az értéke az nulla, tehát a függvény érték nulla a x egyenlő, a t egyenlő nulla pontban, ő pedig tart végtelenhez. Na most egy nulla, konstans nulla értékű szorozva egy tart végtelenhez függvénnyel, ez a két szorzat, vagy ennek a szorzata ez nulla értékű. Ugyanígy nulla értékű az x2, amely függvény a t2-ben nulla, tehát ennek, illetve ennek a szorzata, ez megint csak egyenlő nullával, illetve itt, ezt nem jelöltem külön, de az a szorzat ugyancsak nulla. És akkor ami még maradni fog, ezeknek a deriváltaknak az értéke a megfelelő ablakozó függvénnyel összeszorozva, tehát plusz az ablakfüggvény t-re, nullára, t1 kifejezésre, x1 a t1 helyen, osztva t1 hosszúság, vagy t1 értékkel. Ugye mit is ad meg? Ez megadja azt a meredekséget, amelyet az x1-es függvény, ez egy lineáris függvény, meredeksége. És utána pedig következik még a második ablakozó függvény t-re, t1-re, illetve t2-re, és szorozva az x2-es függvénynek a deriváltja, ez pedig az x2-es függvény a t1-es helyen ugyancsak, és a t2 mínusz t1 különbség. Tehát jelen esetben azt látjuk, hogy ez egy negatív meredekségű egyenes. A negatív meredekség egyenes, az itt látszik a negatív meredeksége, ez egy mínusz egyes szorzó. Az x2 t1 az egy pozitív értékű függvényérték a t1-es helyen, a t2 nagyobb, mint a t1, tehát t1, t2 mínusz t1 az pozitív, vagyis a negatív előjel azért kellett, mert negatív meredekségű ez az x2-es függvény. Jó, és akkor ez maga az általánosított derivált. Tehát amit itt kaptunk, ez lenne az általánosított deriváltnak a kifejezése. Ha tovább megyünk, és most már a jelekről majdnem mindent tudunk, akkor visszatérünk újra a rendszereknek a jellemzésére. A rendszerek jellemzésénél ami nagyon fontos, és fontos volt a korábbiakban is, hogy a leírásnál egy gerjesztő jel, illetve a válaszjel, ami bennünket érdekel, tehát a rendszerek leírásánál a rendszer teljes egészében jellemzi a rendszernek a válasza, amelyet a rendszernek a gerjesztéséből kapunk, a rendszer mint operátor kifejezésével. A továbbiakban, ahogy mondtam, egy bemenetű, egy kimenetű rendszerekkel foglalkozunk, tehát nem fogunk több bemenetű, több vagy több kimenetű rendszerekkel dolgozni, ezért az itt látható operátor egyenlet az egy skalár gerjesztés és egy skalár válaszból fog állni. A korábbi alkalommal már megnéztük azt, hogy hogy tudjuk felírni a rendszernek a válaszát abban az esetben, hogyha ismerjük a rendszernek a gerjesztését. Ehhez felhasználtuk egyrészt az impulzus válaszfüggvényt, impulzus válaszfüggvény. Az impulzus válaszfüggvény mind folytonos, mind pedig diszkrétizatív rendszerek esetén megadja az egységimpulzusra adott választ, tehát a diszkrétidejű rendszerek esetében, diszkrétidejű rendszer esetében Az impulzus-válasz függvény értelmezése az úgy történik, hogy egy egység impulzusra történő válasza a rendszernek, és folytonos idejű rendszer esetén pedig hasonlóan az impulzus-válasz függvényünk egy Dirac impulzusra adott válasza a rendszernek. Erre a két esetre információval kell rendelkeznünk, tehát akkor tudunk egy rendszert jellemezni, hogyha ez a két információ rendelkezésünkre áll. Később látni fogjuk azt, hogy egységugrás gerjesztésre adott válasszal is tudunk dolgozni. Tehát amennyiben nem az impulzus válasz áll rendelkezésre, akkor lehetséges úgy is dolgoznunk, hogy az egységugrásra adott válasz ismert, elképzelhető, hogy az úgynevezett ugrásválasz ismert. Az ugrásválasz értelmezése G-vel jelöljük, és a GK az a rendszer egységugrásra adott válaszaként írható föl. Tehát diszkrét idejű és folytonos idejű rendszerekre egyaránt. Tehát ugrásválasz, az egységugrásokra adott válasza a rendszernek. A továbbiakban most egyelőre az ugrásválasszal nem foglalkoznék, azért, mert ehhez egy kicsit többet kellene tudnunk. Tekintsük továbbra is az impulzusválaszt. Az impulzusválasz esetén a múlt alkalommal megnéztük, illetve az előadáson eljutottunk odáig, hogyha ismerünk bizonyos tulajdonságait a rendszernek, ezek a tulajdonságok összefoglalva lineáris a rendszer, illetve időinvariáns a rendszer, amit röviden LTI-vel szoktuk rövidíteni, lineáris time invariáns, félig magyar, félig angolul mondtam. Tehát linear time invariant rendszerekről van szó. Ezekre a rendszerekre a következőt tudjuk. Abban az esetben, hogyha ismerjük akár diszkrét idejű rendszernél az válaszunkat az impulzusra, tehát egységimpulzusra adott választ, akkor ebben az esetben felfoghatjuk úgy a gerjesztést, hogy a gerjesztés az egységimpulzusoknak a sorozatából áll. Tehát olyan egységimpulzusok egymás utáni beérkezéséről van szó, amely egységimpulzusok mindegyike más és más amplitúdóval rendelkezhet. Ez adja meg a jelet, ez a gerjesztőjelünk. Ha ez a gerjesztőjel megvan, rendelkezésre áll, akkor ezek után a rendszernek a válasza az úgy számolható ki, hogy ezeknek a szuperpozíciója, tehát ezekre adott válaszokat összeadogatjuk, szuperponáljuk. Most utána a következő rész az volt, hogy vajon amikor ezeket egymástól időben eltoljuk, akkor a rendszer válasza az megváltozik-e? Ha a rendszer válasza nem változik meg, akkor a rendszer válaszát valóban a szuperpozícióval végre tudjuk hajtani, de ezért, és ezt használtuk fel, hogy időinvariáns a rendszer. Tehát bármelyik időpillanatban azonos lesz az ő impulzus válasza, eltoltként jelentkezik, amennyiben eltolt lesz a gerjesztés. Mindez, hogyha végignézzük és kiszámoljuk, akkor lényegében oda jutottunk, hogyha a rendszer gerjesztése az itt látható kifejezés volt, és ezt korábbiakban már fölírtuk, rendszer gerjesztését, tehát úgy írtuk föl, hogy Dirac delták, illetve egységimpulzusoknak a sorozatával írtuk föl. Tehát ez volt az első, hogy a rendszer gerjesztését fölírtuk ebben az alakban. Ha ebben az alakban fölírtuk, akkor a következő lépés az volt, hogy behelyettesítettük a kiszámítandó rendszerválasz kifejezésébe, ahol a rendszerválasza ugye ezzel az operátorral írható, és az UK gerjesztést helyettesítettük be ide, tehát az operátor argumentumába, és a kifejezésünket, ezt a szumma kifejezést beírtuk az itt látható kapcsolat zárójelbe. Ha ezt a kapcsolózárójeles kifejezést fölírtuk és fölhasználjuk, akkor a behelyettesítésnek az lesz az eredménye, hogy tekintsük egymás után a különböző tulajdonságait ennek a rendszernek. Az első tulajdonsága az a lineáris tulajdonsága. Ezt megint csak a múlt alkalommal végignézegettük. A lineáris tulajdonság értelmében az operátor és a szummázásnak a sorrendje felcserélhető. Én most csak ezt írnám föl. Tehát ebben az esetben a rendszer válasza az úgy írható, hogy szumma i egyenlő mínusz végtelentől plusz végtelenig, és az u és a rendszer operátorát azt ugye ide behelyettesítjük, u i szorozva a k minusz i argumentumú kifejezésünk. Tehát ez volt az az összefüggés, amit múltkori alkalommal is fölírtunk. És az volt még nagyon fontos, hogy ez a rendszeroperátor a K-indexre nézve végzi a operátor műveletet. Tehát ezt megint csak tovább tudjuk írni úgy, hogy kiemelhető az UI, mint szorzótényező. Tehát a szumma kifejezésünk az I egyenlő mínusz végtelentől plusz végtelenig terjed. Az UI, mint a gerjesztésnek az egyes amplitúdói, egyes eltolt egységimpulzusokhoz tartozó amplitúdók, és K minusz I kifejezés, mint argumentum. Tehát ahhoz, hogy ezt fölírhassuk, ehhez volt szükséges az itt látható vonalon az, hogy a rendszer lineáris legyen. Ez tehát még egyszer nagyon fontos, hogy amennyiben a rendszer lineáris, akkor tudjuk ezt az első lépést megtenni. Most jön a lépések közül az a lépés, amit itt még meg tudunk tenni, ez pedig az, hogy vajon hogy tudjuk fölírni és föl tudjuk-e írni az itt látható kifejezést az ott látható impulzus válasz függvény segítségével. Amennyiben a rendszer időbeni eltolása invariáns, tehát amennyiben a rendszer időinvariáns, akkor ez megtehető, és ebben az esetben azt kapjuk meg, hogy az itt látható kifejezésünk az H K minusz I kifejezéssel lesz majd felírható. Tehát impulzus válasz K minusz I argumentummal. És összességében ez amennyiben megtehető, ez az ismérve, ez az ismérv a TI, vagyis az időinvariáns rendszereknek, tehát ez lenne a time invariánsságnak az alkalmazhatósága. Tehát, hogyha időinvariáns a rendszer, akkor a késleltetett gerjesztésre ugyanolyan késleltetésű választ kapunk, tehát amennyiben késleltetünk a gerjesztést, ugyanannyival késleltetődik a válasz. És ilyen módon összességében az itt látható kifejezésünk, szumma kifejezésünk, az egy konvolúciós szumma lesz. Ezt hívjuk még egyszer konvolúciós műveletnek, vagy konvolúció operátornak. És ez az összefüggés adja meg a lineáris időinvariáns rendszert tetszőleges, rendszer válaszát tetszőleges gerjesztésre. Tehát még egyszer a kifejezésünk, a konvolúció kifejezése az itt látható összefüggéssel írható föl. Én most már akkor a végeredményt, ezt a szummát írnám föl. I egyenlő mínusz végtelentől plusz végtelenig, QI, H, K minusz I. Mi történik ebben a kifejezésben, hogyha valaki gondol egy merészet, és a változó cseréjét végrehajtja, a változó cseréjét pedig úgy hajtja végre, hogy a K minusz I helyére például egy új változót helyettesít, ez legyen például a P, azaz a K minusz I legyen egyenlő P-vel, akkor ebben az esetben ugye az I egyenlő lesz K minusz P-vel, P, K minusz P kifejezéssel írható, vagyis az I helyére K minusz P-t írhatunk, és ha megnézzük, az I helyére beírva ezt a K minusz P-t, az itt látható határértékek, a mínusz végtelen, illetve a plusz végtelentől menő határértékek úgy módosulnak, hogy az alsó az lenne P egyenlő végtelentől, az itt a negatív előjel miatt ugye P egyenlő végtelentől, vagyis az itt látható kifejezést erre kéne kicserélnünk, menne mínusz végtelenig. Tehát ez lenne a megváltoztatott kifejezésünk. És hogyha ezt a szummázást, mert ennek a sorrendje az ugye megfordítható, tehát nem muszáj mínusz végtelen vagy plusz végtelentől mínusz végtelenig a szummázást elvégezni. Ezt a szummázást úgy végezzük, hogy P egyenlő, mégiscsak a mínusz végtelentől kezdünk, mehetünk plusz végtelentől lefelé, vagy mehetünk mínusz végtelentől fölfelé. A szummázás sorrendje az tetszőleges, az teljesen mindegy. Ezt fölcseréljük, vagy visszacseréljük az előző állapotra. Akkor azt kapjuk, hogy U K mínusz P szorozva H P. Vagyis a konvolúció esetében a rendszernek az impulzus válasza, illetve a gerjesztés, az tetszőlegesen felcserélhető. Tehát ez a felcserélhetőség, ez azt jelenti, hogy a konvolúció műveletét magát vagy ebben az alakban is föl lehet írni. Tehát mind a két alak ugyanazt az eredményt kell, hogy szolgáltassa. Vannak speciális esetei a konvolúciónak. Ilyen speciális esete a konvolúciónak az, amikor a konvolúció vagy speciális rendszerre, vagy speciális gerjesztésre történik. Nézzük meg ezt a két esetet. Kezdjük azzal, amikor kauzális rendszerre vizsgáljuk. De egyébként a rendszer lineáris időinvariáns továbbra is, csak még hozzátesszük azt, hogy kauzális a rendszer. Ha a rendszer kauzális, akkor a kauzalitás az azt jelenti, hogy a rendszernek az állapota az csak az őt megelőző állapotoktól függ, legfeljebb a saját állapotától. Tehát mindenképpen a kauzális rendszer esetében, kauzális rendszer esetében a rendszer aktuális állapota csak az őt megelőző állapotok, és legfeljebb az azonos állapottól függhet. Ezt jelenti a kauzális rendszer. Ebben az esetben, hogyha egy kauzális rendszerről van szó, és időinvariáns egyébként a rendszer, akkor mit gondolnak, hogy mi történik a rendszernek a válaszával, ha a gerjesztés egyelőre nulla? Tehát mi történik akkor, hogyha a bemenetre jutó gerjesztés az nulla? Tehát maradjunk annál, hogy lineáris a rendszer. A bemenetre adott gerjesztés nulla esetén milyen lesz a rendszer válasza? Nulla értékű. Ez biztos? Mindenkinek megvan, hogy miért? Tehát lineáris rendszer, akkor ezt nem mutatom meg, hogy miért. Jó, tehát lineáris rendszer esetén, még egyszer, vagy röviden, lineáris rendszer esetén, amennyiben a rendszer gerjesztése nulla, akkor mi is történik? Hát az történik, hogy a lineáris rendszer esetében bármely rendszer gerjesztése, ez felírható, a rendszernek a válasza, bocsánat, felírható úgy, hogy felírható ebben a formában, ugye? Tehát ettől a lineáris rendszer, mert ez megtehető. És azt is tudjuk, persze, hogy ehhez a bemeneti gerjesztéshez, ha nullát hozzáadunk, az ugyanaz, mint hogyha azt írtam volna, hogy U. Ugye hát a nullát hozzáadhatom, de ez nem feltétlen szükséges. Ez most csak azért írtam fel, hogy utána szétbontsam ebbe az alakra, vagy erre az alakra. Márpedig, hogyha a bal oldalon és a jobb oldalon is szerepel egy W U, tehát a bemeneti bármilyen tetszőleges gerjesztése a rendszernek a válasza, akkor ami még itt hozzáadottként szerepel, akkor az ő értéke csak nulla értékű lehet, mert úgy elégíti ki ezt az egyenletet. Tehát lineáris rendszer esetén a nulla gerjesztésre a rendszer válasza nulla. Amennyiben ez igaz, akkor ha a rendszernek nincsen gerjesztése, akkor a rendszer válasza egészen addig nulla. Tehát ebből az következik, hogy ameddig nem érkezik gerjesztés a rendszerre, addig a rendszer válasza nulla. Amint megérkezik a gerjesztés, akkor fog a rendszer válaszában nem nulla értékű kimeneti jel megjelenni. Vagyis a kauzális rendszerek esetében, amennyiben lineáris és kauzális a rendszer, akkor ebből következik, hogy a HK belépő. Ez nagyon fontos, hogy az impulzus válasza az belépő lesz. Tehát amíg nincsen bemeneti gerjesztés, ugye a az egységimpulzus a gerjesztés, ami érkezik nullában, amíg nincsen ilyen gerjesztés, addig nincsen válasz, és amint megérkezik a gerjesztés, akkor már lehet válasz, de ez azt jelenti éppen, hogy a belépő lesz a rendszernek a válasza. Ha ez belépő, akkor ez úgy írható az összefüggésünk, hogy ha megnézzük az itt látható kifejezésünket, hogy a rendszer válasza kifejezést írhatjuk, hogy ennek az értéke, most egyelőre írnám az általános kifejezést, i egyenlő mínusz végtelentől plusz végtelenig, ugye ui szorozva hk mínusz i kifejezéssel írtuk a rendszer válaszát, és most tudjuk azt, hogy a hk az belépő, ez azt jelenti, hogy a k mínusz i kifejezés vagy argumentum nagyobb, mint nulla értékeire, vagy nagyobb egyenlő nulla értékeire kapunk, nem nulla értéket. Tehát erre a H egyenlő nem nulla értékei fognak megjelenni. És ez ugye azt jelenti, hogy itt az itt látható kifejezésben átrendezve ezt az egyenletet, az i kisebb egyenlő K értékei mellett fogok nem nulla impulzus választ, mint szorzót találni. Ha nulla értékű, akkor azokat nem kell figyelembe venni. Jó, tehát azt akartam itt megmutatni, hogy mely impulzus válasz értékeket kell figyelembe vennem. Amelyek nulla értékűek, azokat nem kell figyelembe venni. Amiket figyelembe kell venni, azok az i index kisebb értékei, mint k értékek. Vagyis ha ezt a kifejezést írom, akkor i-nek azon értékeit kell csak figyelembe vennem, amelyek kisebb egyenlő, mint k értékek. Vagyis a szummám az i egyenlő mínusz végtelen, től k-ig megy, és ui, illetve h, k-i-vel írható. Ez lenne az egyik része. Hasonlóan elvégezhető a konvolúció másik alakjánál is ez az átrendezés, azt én most külön nem csinálnám meg, de hasonlóképpen írható föl. Ott az alsó határ fog változni. Tehát abban az esetben pedig az alsó határ fog megváltozni. Ezt kérem nézzék meg a könyvben, nem túlságosan bonyolult lenne annak is az értelmezése vagy a levezetése. Viszont ami számunkra fontosabb, az az, hogy milyen további speciális esete van, milyen speciális további esete van a gerjesztésnek a tulajdonságának, és nézzük meg azt, hogy milyen gerjesztésekre fogunk egyéb speciális tulajdonságú választ kapni. Ez pedig az lenne, hogy legyen a gerjesztés belépő. Legyen a gerjesztés is belépő. Ebben az esetben, hogyha a rendszer gerjesztése belépő, akkor az előző összefüggést, amit itt láthatunk, és itt fölírtuk, akkor a rendszer válasza az yk kifejezés írható, és az itt látható kifejezést folytatjuk tovább. Szumma i egyenlő mínusz végtelen. Feltételezünk továbbra is az, hogy a rendszer kauzális, tehát a rendszer kauzalitását azt továbbra is feltételezzük. U, I és H, K minusz I kifejezés. Tehát én átírtam, csak átmásoltam ezt a kifejezést. Mi történik akkor, hogyha a rendszer gerjesztése belépő? Melyik is a rendszer gerjesztése? Az U, I kifejezés. Az U, I kifejezés belépő. Az U, I kifejezés belépő, ez azt jelenti, hogy nem nulla értékű ez a gerjesztés, ha az I-nek az értéke nagyobb egyenlő nulla. Tehát amennyiben az i-nek az értéke kisebb egyenlő nulla, kisebb mint nulla, akkor nulla értékű hozzájárulást fog jelenteni, vagy tartalmazni. Vagyis a szummázást elegendő lesz i egyenlő nullától k-ig elvégezni, és az u i kifejezés, illetve a h k minusz i kifejezés az továbbra is marad. És itt még egy fontos dologra felhívnám a figyelmet. Ebben az esetben a rendszernek a válasza egy egységugrással szorzandó. Ez azért is kiemelendő, amit itt látunk, mert elképzelhető, hogy a szummából nem látszana azonnal, hogy ez egy epsilon, tehát egységugrással súlyozott vagy szorzott kifejezést fog megadni, de a k kisebb, mint nulla értékeire, ez a szumma, ez nulla értékű kell, hogy legyen, illetve lesz. És ez most ezt fejezi ki, hogy a k kisebb, mint nulla értékeire, ez a szumma amúgy is nulla, de ez itt most még látható is, hogy ez mindenképpen nulla értékű. Hol tudjuk felhasználni? Egy alkalmazási példát szeretnék még most mutatni. Hol tudjuk felhasználni ezt a konvolúciót? Ha és amennyiben a konvolúciót használni szeretnék, akkor vajon önöknek, hogyha egy olyan példát mondanék, hogy kockadobás, és a kockadobásnak az értékeit, és ezeknek az összegét szeretném figyelembe venni, akkor vajon ezt egyből meg tudják-e mondani, hogyha egy kockadobás értékei azok, és az ott látható zéta, illetve xi és étával írnánk föl, vagy írnám föl, tehát ezek a kockadobás, mint valószínűségi változónak az értékei szeretnének lenni, ezek a kockadobás értékei 1, 2, 3 értékű, ennek a kockának, a második kockának a dobás értékei 1, 2, illetve 3-as értékű ugyancsak, akkor vajon a két kockadobás értékei milyen valószínűséggel adnak 1-es, 2-es, 3-as és így tovább értékeket? Mi a valószínűsége az 1-es kockadobás összeg, mint összegnek, annak nulla, igen, köszönöm szépen. Tehát abban az esetben, hogyha azt mondjuk, hogy a valószínűségét tekintjük, vagy kérdezzük, a k egyenlő nulla értéknek, az eredőnek ennek nulla lesz az értéke, és most csak példaképpen, hogyha az eredő k egyenlő, de bocsánat, nulla, de az egy is ugyanígy, p egyenlő kettőt szeretnék kérdezni, meg tudják-e mondani, hogy ennek mennyi a valószínűsége, hogy kettes dobunk, két darab kockával, mindegyik kockán 1-től 3-ig legyenek számok. Valaki 1/9-et mondott, tehát az ő valószínűsége pedig 1/9. Ebben az esetben a következőt mondhatjuk. A valószínűségi változók értékei, ezek 1-es, 2-es, 3-as értékű kockadobásokat jelentenek. Mindegyik valószínűsége 1/3. És a két kockadobás, tehát az összeg kockadobás értéke, a két kockadobás értékeiből származtatott valószínűsége konvolúciójával számolható. Tehát abban az esetben, hogyha ezt a két kockadobást tekintjük, akkor a két kockadobás konvolúciójaként lesz majd számolható, és hát ez majd valószínűleg pénteken fogom tudni részletesen elmondani. A két kockadobás konvolúciójából pedig pillanatok alatt látszani fog az majd, hogy az eredő kockadobás valószínűségek a 2-es, 3-as, 4-es, 5-ös, 6-os, ugye a 7-esnél már nulla, meg az 1-esnél is nulla valószínűségűek. 1/9 valóban jó volt az értéke, a kockadobásnak az összegeként 1/9 rendben volt. 3 az ugye kétféleképpen jöhet ki, hogyha most a valószínűség számításban tanultakat tekintjük. 2/9 valószínűsége jön ki a 3, ugyanúgy 2/9 valószínűséggel fog kijönni az 5-ös is. És van egy 3/9 valószínűségű a 4-es érték. Ugye ő kijöhet 1+3, 2+2 és 3+1 értékként. Na most, amit itt látunk, ez a kifejezés, amit itt látnak, ez két darab sorozatnak a konvolúciója, és ez a két sorozat, amelynek a konvolúciója, és ezzel fogom akkor mára befejezni, az a 1, a 2, a 3, és mindenhol máshol nulla értékű. Az ő konvolúciója az 1-es, a 2-es, a 3-as. Mindegyik 1/3 valószínűségű, és a kettő konvolúciójaként kapjuk meg az eredő valószínűségünket. És hát ez egy nagyon szép konvolúciós alkalmazás, és ez a konvolúciós alkalmazás, amivel majd a következő alkalommal kezdeném. Tehát pénteken akkor innen indulnánk az előadással. Köszönöm szépen a figyelmet!